reménytelenségünk az az Úrnak nem akadály, mert ő azáltal még erősebb lesz. Amen. Azt a címet adtam ennek az üzenetnek, hogy a kegyelem bátorrá tesz, de még megelőzve van egy másik dolog is, csak nem tudtam olyan hosszú címet adni, hogy ahhoz, arra jöttem rá, hogy ahhoz, hogy a kegyelemmel éljünk, és az elmúlt hetekben már nagyon régóta mindig erről hallottok, hogy a kegyelem, hogy lehet élni jól a kegyelemmel, ahhoz, hogy a kegyelemmel élni tudjunk, ahhoz is kell egy bátorság. Azt tapasztalom, hogy sokszor bátraknak kell lenni ahhoz, hogy elinduljunk a kegyelem felé, és hogy megszerezzük azt. Mert ha nem vagyunk bátrak, akkor egyszerűen hiába van ott az a kegyelem, mégis nem lesz a miénk esetleg. Mert az ellenségünk, aki itt a világban ólálkodik, egy gonosz, aki ellen harcolunk, és hősöket hívott el Jézus azért, hogy legyőzzük, ő meg akar akadályozni ebbe bennünket. Nem tudom, ti is így látjátok-e? Én így látom. Csak eszembe jut egy-két példám, hogyha Bibliát olvasó emberek vagytok, de ha nem, akkor is elmesélem nektek két mondatban Eszter történetét. Hát Eszter egy királynő volt, mindegy, hogy most hogy lett királynő, de az a lényeg, hogy mint királynő egyszer egy nagyon nehéz helyzetbe belekerült, mert a királyhoz, aki különben a férje volt, nem lehetett csak úgy bemenni, hanem csak úgy, hogyha hívták őt. Viszont Eszternek mégis nagyon fontos volt bemennie, azért, mert veszélybe volt a népe élete, és a saját élete is, be kellett mennie a királyhoz, de nem volt neki szabad. És ebbe a képbe csak annyit ragadjatok meg, hogy a kegyelem az ott volt, mert el volt készítve a számára, de mégis ezt ennek óriási nagy bátorságot kellett vennie ahhoz, hogy bemerjen menni a király elé, és a király utána kinyújtotta rá persze a kegyelem királyi pálcáját. És sokszor eszembe jutnak ezek a történetek, hogy ott volt a kegyelem, mert Isten gondoskodott Eszterről, gondoskodott a népről, de ahhoz Eszternek bátorságot kellett venni, igaz? Mekkora nagy bátorság kellett, hogy bemerjen menni. Akkor a legnagyobb uralkodó volt szinte az a király, aki az ő férje volt. A saját férje volt, és mégis bátornak kellett lennie, hogy oda merjen menni a királyi székhez, és kérjen kegyelmet. És hogyha ezt a képet csak úgy elteszitek magatoknak, akkor van nekünk egy királyunk, és azt mondja a zsidó levél különben, majd később is beszélek róla, hogy a kegyelem királyi trónjához kell nekünk is járulnunk. Úgyhogy mindannyian lehettek Eszter királynénak a helyzetében, és néha érezhetitek akár reménytelennek a helyzeteket, de a kegyelem királyi széke ott vár rátok, és legyetek bátrak bemenni. Aztán eszembe jutott a Ráháb története, ő róla is sokat beszélt Zsolt, meg már sokan. Ráháb egy parázda nő volt különben, semmi különöset nem tudunk róla, csak azt, hogy Izrael kémjeit beengedte magához, ő Jerikó falán élt fönn, gyakorlatilag az ellenséget fogadta be az otthonába, azért, mert tudta, hogy ez az ellenség ez erősebb lesz náluk, és gyakorlatilag ő lepaktált az ellenséggel, hogy az ő életét és családját mentse. Hát kémeknek is szokták az ilyeneket hívni, meg árulóknak, de ez a hölgy, ez olyan bátor volt, hogy azt mondta, hogy inkább veszem a bátorságot, és bízom a kegyelemben, hogy azáltal, hogy én kapcsolatba kerülök a Izrael kémeivel, hogy az én életem meg fog menekülni. Lényeg az, hogy mindegy, hogy az új szövetségből Bartimeust is emlegethetném, a vak férfit, aki kiabált az út szélén, mint az őrült, hogy Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Bartimeus egy vak ember volt. A vakok inkább visszahúzódóak, inkább félősek. Nem olyanok, akik megszokták, hogy a figyelem középpontjában legyenek. Még mondták is neki, hogy erígy, hallgass el, más dolga van most a mesternek. De ez a Bartimeus, ez nagyon bátorságot vett, és addig kiabált, amíg Jézus oda nem hívta magához, és meg nem kérdezte, hogy mire van szükséged. És a kegyelemhez eljutott ez az ember. Amen? Mert ez egy kegyelem, hogy Jézus meggyógyította, de ahhoz Bartimeusnak ilyen bátornak kellett lenni. Vagy mondhatnám a vérfolyásos asszony, nemrég szó volt róla is, óriási bátorságot vett ahhoz, hogy egész közel menjen egy nagy tömegen belül Jézushoz, és a szent embernek megérintse a ruháját a mesternek, miközben ő egy tisztátalan ember volt. Már eleve aznak a kockázatát, hogy ugye akinek ilyen betegsége volt, hogy vérfolyásos, az tisztátalan volt, úgyhogy őt eleve már el kellett volna távolítani abból a tömegből, de ez az asszony úgy bízott abban a kegyelemben, hogy eljut odáig, és ment, és nem állt meg addig, ameddig meg nem ragadta Jézusnak a mesternek a ruháját, amit nem lett volna neki szabad, de ő mégis megfogta, mert kellett neki az a kegyelem. Amen. Úgyhogy ez egy bátorságot követel tőlünk. És az ördög, ami ellenségünk, állandóan azon dolgozik, hogy ne legyünk elég bátrak ahhoz, hogy eljussunk ahhoz a kegyelemhez, ami különben el van készítve a számunkra. De ti legyetek bátrak, mert nem kell nekünk másképp viselkednünk. A 2 Timóteus 1.6 azt mondja, Timóteusnak beszél itt Pál, és olvasom az igét. Ezért sürgetlek, hogy ismét lobbantsd lángra azt az ajándékot, amit Isten adott neked, amikor rád tettem a kezemet. Hiszen a Szent Szellem, akit Isten adott nekünk, nem a félénkség, a gyávaság szelleme, hanem az erő, az isteni szeretet, a kiegyensúlyozottság és a fegyelmezettség szelleme. Tehát ne félj, hanem mindenki előtt bátran tanúskodj Urunkról. Ez egy fantasztikus ige, ha röviden akarom idézni, akkor így szokták idézni, hogy nem a félelemnek a szellemét adtam nektek, hanem az erőnek, a szeretetnek és a bátorságnak a szellemét. Amikor a félelem nélküli életről tartottuk a konferenciánkat, akkor feljött bennem egy pár ige, amit akkor nem mondtam el különben, és ami a kegyelemmel kapcsolódik, és szeretném most ezeket így újra elétek hozni, hogy Isten nem a félénkségnek, nem a félelemnek a szellemét adta nekünk, hanem a bátorságnak a szellemét. És a kegyelmi ajándékok, amik itt meg vannak említve, azok a szellemi ajándékok, ami a római levélben, meg a korintusi levélben fel vannak sorolva. Minden, amit kapunk, a nyelveken szólás, a szolgálati ajándékok, az elhívott szolgálók, a tanítók, az apostolok, a proféták, a segítők, a gyámolók, a diakonusok, a pásztorok, ez mind kegyelmi ajándék, mind ajándékba kapjuk. Nem azért, mert egyesek méltóbbak rá, nem azért, mert egyesek okosabbak, hanem azért, mert az Isten különböző dolgokra hívott el bennünket. Úgyhogy amikor Pál azt mondja Timóteusnak, hogy lobbantsa lángra az ajándékot, akkor pontosan azért mondja ezt, mert az ajándék mindannyiunkban ott van, az Istentől való ajándék, bármit kaptunk, de az nem fog lángra lombanni, hogyha a félelem szelleme van bennünk. Csak akkor, hogyha megértjük az, hogy a Szent Szellem az az erőnek, az isteni szeretetnek és a bátorságnak a szelleme. Amen. Szóval mindannyiunknak vannak ajándékaink, amit kaptunk az örökké való atyától. Lehet, hogy valaki rátette a kezét, és úgy imádkozott érted. Lehet, hogy valaki profétált neked, és úgy mondta Isten, hogy milyen ajándékaid vannak. Lehet, hogy csak a Szent Szellem neked szólt. Lehet, hogy még nem tudod, hogy mi ez, de akkor is vannak benned ajándékok, akkor csak imádkoznod kell, hogy Isten kijelentse ezeket. De egy biztos, nem fognak működni ezek az ajándékok, ha nincs bennünk bátorság. Mert a félelem az blokkolja, az mindig meg akar fosztani bennünket attól, hogy éljünk ezekkel az ajándékokkal. És Isten pedig azt szeretné, hogy bátran éljünk ezekkel a kegyelmi ajándékokkal, mert ezeket kegyelemből kapjuk. Ezek is a kegyelemről tesznek bizonyságot. Az, hogy én itt állok és beszélek, ez az Isten kegyelme, tudtátok? Én semmivel se vagyok amúgy külön egyikőtöknél sem. Már sokszor elmondtam, soha nem fogtam volna magamtól mikrofont, semmilyen témában, nem csak ige hirdetés témájában, hanem semmilyen témában. Alapvetően nem voltam egy tanulós gyerek, nem ezekben leltem örömömet, inkább sportoltam, inkább zenéltem, inkább kézimunkáztam, mindent csináltam, ami design meg szép, csak az iskolában úgy ülni és tanulni azt ne nagyon kelljen, szóval én nem vagyok egy ilyen amúgy tanulós ember, és soha nem gondoltam volna, hogy én tanítani fogok bárkit. De az Isten, akiről már most nagyon tényleg Ákos is hasonlókat beszélt nektek, és a Andika is a 9 órán. Az Isten gondolatai nagyobbak a mieinknél. És hogyha ő megajándékoz, vagy eltervez valamit az életedre, akkor olyan dolgokat fogsz csinálni, amikre sose gondoltál volna korábban. Ez egy kegyelmi ajándék. Nekem csak a bátorságot kellett hozzátennem igazából, hogy elfogadjam, és azt mondjam, hogy igen, Uram, ha te mondod, akkor megteszem. Amen. Készek vagytok arra, hogy ma mondjatok egy nagy igent Istennek különben? Mert különben semmi értem annak, amit mondok. Készek vagytok-e arra? Kérdezek a szomszédodat, kész vagy arra, hogy igent mondjál Istennek? Ha bármit kér tőled, kész vagy rá? Bátor leszel? Kérdezek, bátor leszel? Hagyod, hogy felgerjedjen benned az ajándék? Na, ámen, akkor van értelme beszélnem tovább. Szóval Isten szelleme nem a félénkségnek a szelleme, hanem a bátorságé. Azt mondja, folytatom tovább a Timóteus levelet, hiszen ő az, aki megmentett, elhívott, hogy szent népévé tegyen bennünket. Nem azért, mintha ezt bármivel is kiérdemeltük volna, egyáltalán nem, hanem azért, mert így látta helyesnek, és mert kegyelme erre indította. Hiszen már az idő kezdete előtt elhatározta, hogy Jézus Krisztus által kegyelmébe fogad minket. Most pedig Isten irántunk való kegyelme kézzelfoghatóan megnyilvánult abban, hogy megváltunk, Jézus Krisztus eljött. Ő még a halált is legyőzte, és az örömhír által világosan megmutatta az örök és elpusztíthatatlan életre vezető utat. Amen. Ez az Isten beszéde. 2 Timóteus 1, 6-tól olvastam egészen a 10. versig. Nem az én szavaimat hallottátok, ez az Isten beszéde. Még egyszer elolvasom, ez annyira csodálatos, ez a 9-es, 10-es vers. Ez maga a kegyelem. Ő az, aki megmentett és elhívott titeket, hogy szent népévé tegyen bennünket. Nem azért, mintha ezt bármivel is kiérdemeltük volna. Egyáltalán nem. Hanem azért, mert így látta helyesnek, és mert kegyelme erre indította. Hiszen már az idő kezdete előtt elhatározta, hogy Jézus Krisztus által kegyelmébe fogad minket. Most pedig Isten irántunk való kegyelme kézzelfoghatóan megnyilvánult abban, hogy megváltunk, Jézus Krisztus eljött. Ő még a halált is legyőzte, és az örömhír által világosan megmutatta az örök és elpusztíthatatlan életre vezető utat. Amen. Annyira csodálatos ez a kegyelem, nem? Érzitek, hogy be vagytok fogadva ebbe a kegyelembe? Mindannyian, és nem azért, mintha képesek lennénk bármire. Nem, hanem azért, mert ő ezt jól eltervezte és kitalálta, és meg is valósította. Miért ne féljünk elfoglalni az ígéretünk földjét? Ez egy furán feltett kérdés, mert az az igazság a 10 vissza az ígéret földjének a példájára. Ugye Izrael népének volt egy nagy ígérete, hogy bemennek egy földre, amit Isten nekik ígért. Ezt a földet különben Ábrahámnak ígérte meg, és azt mondta ez is, később majd még beszélek róla, hogy örökségül adom neked azt a földet. De Ábrahámnak miután ezt mondta, utána Ábrahámnak még sok leszármazottja született, sőt, még fogságba, még Egyiptomba is lekerültek, ahol először jól éltek, majd rabszolgákká lettek, és aztán Isten kihozta hatalmas szabadítással őket a pusztába, azért, hogy bevigye őket az ígért, megígért örökségükbe erre a földre. De sokat gondolkoztam ezen az elmúlt egy-két napon, hogy van egy ilyen ígéret földje a mi életünkben is természetesen, és Isten ezt eltervezte, hogy odaadja nekik. De kegyelemből kellett ezt megkapniuk. Ők ugye nem voltak olyan erősek, mint az a nép, aki ott lakott azon a földön. És az első történetben, amikor először kémlelték meg azt a földet, a 10 kém, abból 8 úgy megijedt, hogy mondta, hogy ő köszöni szépen nem kéri azt a kegyelmet, amit Isten elkészített a számára. Így van? Igazából megdöbbentő ez, hogy igen, azt látták meg, hogy nagyok azok a népek, igen, azt látták, hogy ők nem bírnak el vele, de Isten nem is mondta, hogy azért lesz a tiétek, mert ti elbírtok vele, hanem azt mondta, hogy tiétek lesz, mert nektek adtam. És valahol ilyen a kegyelemben elkészített bármilyen dolog, Gondolj a te életedre, mint az ígéret földjére. Gondolj azokra a dolgokra, amiket Isten megígért neked. Gondolj azokra arra a szabadságra, amit Isten megígért. Gondolj azokra az anyagi áldásokra. Gondolj azokra az emberekre, akiket megígért is, hogy meg fognak térni. Gondolj arra a munkahelyre, arra az egészségi állapotra, bármire, amit Isten megígért neked, gondolj rá, az az ígéret földje. És amit Isten megígért, az pedig általában ő a kegyelméből szokta odaadni. Nem azért, mert megérdemeljük, hanem azért, mert szeret minket, és azért megígérte, hogy odaadja. Így van? És nagyon fontos, hogy akkor hogy látok, hogy nézek ezekre a dolgokra? Úgy, mint aki, hát én nem vagyok elég erős, hogy ezt végigcsináljam, én nem tudok úgy beszélni, én nem tudok úgy semmit se tenni érte igazából véve, hogy úgy se lesz az enyém, vagy pedig hittel, bízva a kegyelemben, hogyha Isten azt mondta, hogy enyém lesz, akkor az enyém lesz. Amen? Mert azt mondja a Zsoltárokban valahol az ige, hogy amit Isten eltervezett, azt meg is tudja cselekedni. Tudtátok ezt? Amit Isten eltervezett, azt meg is tudja cselekedni. Nagyon szeretem ezt az igét. Ha Isten eltervezte, hogy Gedeon 300 emberrel 30 vagy 300 ezeret győzöl le, akkor azt Isten meg is fogja cselekedni. Amen. Gedeon nem tudja, de Isten meg tudja. Az egész Biblia erről szól, hogy mi nem tudjuk ezt emberileg megcsinálni, de Isten megígérte, és akkor Isten kegyelmeiből a miénk lehet. Izrael népe különben erre lett kiválasztva, hogy Istennek a csodái folyamatosan látszanak az életükön. Az látszik, hogy van egy nép, aki a legkisebb volt különben, és a legmegvetettebb, ez egy helyen meg van írva. Isten azt mondta, hogy nekem tetszik ez, és én ezt a népet a magamévá teszem, az én népem, lesz szövetséget kötök velük, és megmutatom rajtuk az én nagy csodáimat, az én nagy szabadításaimat. Ez nem volt egy hős nép, sokkal hősebb népek voltak, sokkal magasabb népek voltak, olyan népek voltak, ahol óriások voltak, így van? Ez nem Izrael népe volt, és Izrael népét pedig Isten nagysága és Isten dicsőséget tette különbé. És ez a kegyelemről szólt. Arról szólt, hogy nekik van egy olyan Istenük, akivel kapcsolatuk van, és ezért őket győztessé tudja tenni. És mi vagyunk az új szövetségnek a népe. Sokkal különb ez a szövetség az Ószövetségnél, azt mondja az ige. Minket kiválasztott Isten arra, hogy hősök legyünk, de nem olyan hősök, akik emberileg valami különbet tudnak. Lehet, hogy csak a kegyelmet kell jobban ismernünk, egyre jobban megismernünk a kegyelmet, és azáltal leszünk győztesek. Egyre nagyobb győzelmeket tud nekünk Isten adni, ahogy egyre jobban bízunk ebben a kegyelemben. Amen. Jól először szaradtam. Az az igazság, hogy amikor félünk, akkor kétféle dologra tudunk nézni. Az egyik az, hogy a probléma nagyságára, a másik, hogy önmagunkra. Ez mind a kettő túl nagy. Az a jó hírem nektek, hogy a kegyelem mind a kettőtől megszabadít. Hogyha a kegyelemre nézel, akkor se magadra nem kell nézned, se a probléma nagyságára, mert egyedül csak az Úr Jézusra nézel, és arra, hogy ő meg tud szabadítani, és ő sokkal nagyobb. Megszabadít bennünket a saját erőtelenségeinktől, meg tud szabadítani a hibáinktól, a tévedéseinktől, a sátán minden ravasz támadásától, az élet rögös útjaitól, minden összes politikai dologtól, az összes gazdasági problémától. Tényleg, ahogy éli az ember az életét, én még csak egy ilyen középkorúnak számítok. Hát elképesztő, azt tudnám nektek mondani, nem gondoltam volna 10 éves, 20 éves korom, hogy mennyi mindent fogok látni én is. Azt hittem, hogy a nagy ilyen társadalmi változások, azok lezajlottak a nagymamáim életében, még a szüleim generációjának a végén, ugye a világháborúk idejében. Ó, hát ott micsoda borzalmak voltak, micsoda idők voltak azok. Hála Istennek, nekünk nem kell olyan időkbe élni. Hát hála Istennek, hogy olyan háborúban nem kell élni, de azért változásból és problémából maradt elég, és ez így is lesz, úgy tűnik. Ez így is lesz. Most már nincsenek illúzióim, csak azt tudom, hogy az Isten uralkodjon az életemben és az életünkben, és az örök, és állandó, és győztes. Amen. Úgyhogy Isten kegyelme által minden a miénk lehet. A zsidóknak írt levél 4. részét olvasom, a 14. versétől. Nekünk hatalmas főpapunk van, maga Jézus, az Isten fia, aki felment a mennybe. Ezért szilárdan ragaszkodjunk ahhoz, amit hittel megvallottunk. Mert olyan főpapunk van, aki megérti gyengeségeinket, hiszen ő is ki volt téve azoknak a kísértéseknek, amelyek az embereket érik. Mindenféle próbán győzelmesen ment keresztül, és sohasem vétkezett. Ha pedig Jézus a főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atyaisten kegyelmének trónjához. Nála bőségesen megtaláljuk mindazt a megbocsátást, segítséget, kedvességet, amire éppen szükségünk van. És mindezt a legalkalmasabb időben. Amen. Annyira csodálatos az Isten beszéde. Azt mondja, ha ilyen főpapunk van nekünk, Eszternek csak egy királya volt, de nekünk főpapunk van, aki bement az Isten, az Atya jelenlétébe, és azt mondja, hogy ott, mint főpap, uralkodik. Ő egyszerre főpap, aki tökéletes áldozatot mutatott be a saját testében a bűneinkért, hogy azért van megbocsátva minden bűnünk, mert ez egy tökéletes áldozat volt. Egyszerre király is, mert az ő hatalma alá tett mindent Isten, az ő lábai zsámolja alá, minden uralmat. A Filippi 2 mondja, hogy minden hatalmat nekem adatott, azt mondja Jézus, menjen és földön. Minden hatalom Jézus Krisztusnak adatott, miután legyőzte a halált és feltámadt. Amen. Egyek vagyunk ebben? Tudjuk? Hisszük, hogy minden hatalom Jézusnak adatott? Ez nagyon fontos, mert ettől függ minden. Ha minden hatalom Jézus Krisztusé, és ő hozzá bátran és bizalommal oda léphetünk az Isten kegyelmének trónjához. Ezt a trónszéket, ahol ő uralkodik, úgy hívják, hogy kegyelem trónszéke. Nem ítélet trónszéke, hanem a kegyelem trónszéke. Azt mondja, hogy ott kegyelmet találunk. Aki Jézushoz jön, kegyelmet talál. De mégis az ördög szeretné elbátortalanítani az embert, így van? Hogyha bűnt követett el, hát akkor majd biztos kap egy kis fenyítést. Az magyar mondás, annyira sok magyar, rossz magyar mondás van, hogy borzasztó, nagyon utálom őket. Isten nem ver bottal. Nem, kegyelemmel. Kegyelemmel. Hogyha oda jössz Jézushoz, kegyelemmel fogsz találkozni. Gondoljatok bele a bűnös asszonyba, akit oda hurcoltak elé, hogy meg kéne kövezni. Oda vitték a farizeusok. És ott volt, még az Ószövetség is ben, az volt érvényben, ott volt a törvény, hogy egy parázna nőt meg kell kövezni. Így van? És ott van Jézus, aki igazából betöltötte a törvényt, és neki is meg kellett volna kövezni azt az asszonyt. És mit tett? Azt mondta, hogy na jó, így, hát most ezzel nem tudom, mit csinálni a helyzettel, ennek meg kell lennie, mert hát még nem haltam meg ezért a nőért, hát most még... De nem, Jézus mindig talál egy új utat. Neki mindig van megoldása. Megoldott ennek a nőnek a problémáját, nem? Azt mondta a farizeusoknak, aki közületek egy bűncse követett el, az vesse rá az első követ. Ezek után nem vetett rá senki egy követ sem, és miután ők se kövezték meg az asszonyt, Jézusnak se kellett, és mondta, hogy eredj el, ne vétkezz többet. Kegyelem. A nő semmit nem tudott tenni. Még csak kérni se tudta a kegyelmet, mert tudta, hogy a törvény mit mond. Így van? De Jézusnál csak kegyelem van. Ha hozzájössz, csak kegyelemmel találkozol. Annyira csodálatos az ő kegyelme, hogy megváltoztatja az embert különben. Zákeushoz hogy ment oda Jézus? Úgyhogy, drága ember, hogy tudtál eddig is akár így élni? Nem, hanem úgy ment oda Zákeushoz, hogy gyere le Zákeus, mert ma hozzád kell mennem. És amikor hozzáült, még el se jutottak odáig, hogy Jézus mondjon neki bármit. Egyszerűen az, hogy kifejezte Jézus azt, hogy szereti ezt az embert, és inkább azt szeretné, hogy megmeneküljön, és nem akarja elítélni őt, nem akarja, hogy ilyen maradjon az élete, hogy ilyen lop, és mindenki utálja azért, mert kizsákmányolja az egész világot. Zákeus ezt megérezte, és mit mondott? mindent visszaadok Jézus. És ez azért, mert a kegyelemmel találkozott, mert Jézusnak a szeretetével is kegyelme. Jézusnak a szeretete az is kegyelme az egy. És aki ezzel találkozik, az megváltozik. De Jézusnak ilyen a királyi széke, ott kegyelem van. Nála bőségesen megtaláljuk a megbocsátást, bőségesen találunk segítséget, kedvességet, amire éppen szükségünk van. És a végén annyira csodálatos. Mindezt a legalkalmasabb időben. Ez olyan jó hír, nem? Olyan jó hír. Sokszor ezért csüggednénk el. Hát nekem most kéne Jézus. A segítség. És akkor azt mondjuk magunkban, hát lehet, hogy el fog késni. Nem fog elkésni. Azt mondja Jézus, hogy azt mondja az ige, hogy a legalkalmasabb időbe fog jönni, és meg fogja cselekedni. Így van? Hiszitek? Annyira fontos, hogy ezeket elhiggyük, mert akkor bízhatunk. Ez a kegyelem, hogy a legalkalmasabb időben jön és szabadít meg. Nem kési le a repülőt. Nem kési le a megoldást, Jézus, sohasem. Bíznunk kell benne. A 112. Zsoltár, nagyon szeretem, csak két igeverset szeretnék belőle kiemelni, mert azt mondja, hogy még a sötétségben is, negyedik vers, még a sötétségben is világosság ragyog az Isten félőkre, Istentől, aki irgalmas, kegyelmes és igazságos. Ez az ige többször megmentett az életemet már. Mert amikor sötétségben van az ember élete, és kilátástalan, és nem tudja, hogy honnan jöhetne megoldás tényleg, akkor az Isten beszéde azt írja, hogy még a sötétségben is világosság ragyog az Isten félőkre Istentől. Értitek? Ha minden lámpa elaludt, ha teljes sötétség van, ha egyetlen csepp remény sincsen arra, hogy megváltozzon a helyzet, akkor is Isten felgyújt egy lámpát. Mert azt mondja, hogy a Károli fordítás szerint, hogy az igazakra világosság fénylik a sötétségben attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Az igazakra, az Isten gyermekeire. Csak egy feladatod van, hogy kiálts Jézushoz, mint Bartimeus, hogy Jézus, én is a te fiad akarok lenni. Mert onnantól kezdve az Isten jön és világosságot csinál neked a sötétségből. A János evangéliuma is azt mondja, hogy sötétség van ezen a földön. De eljött Jézus, a világ világossága. A sötétség nem fogadja be teljes mértékben ezt a világosságot, de a világosságot nem lehet eltörölni. Azt a világosságot, ami Jézus Krisztusban van, és ő általa van, és itt van ezen a földön, azt senki nem fogja tudni eloltani. Amíg az Isten népe itt van, és nem ragadtatunk el, lehet, hogy az emberek egy része sötétségben él, de egy másik része élhet a világosságban. Te élhetsz a világosságban. És ha minden sötétnek tűnik is előttünk, akkor is tudhatjuk, hogy Isten által jön a világosság. Amen. A hetedik rész, pedig az, a hetedik vers azt mondja, a 112 hét, semmi rossz hírtől nem fél, nem ijed meg, mert a szíve erős, bízik az örökkévalóban. Nem fogunk félni, hogyha tudjuk, hogy van kegyelem királyi széke, és mi oda mehetünk hozzá. Az János első levelének, a negyedik részének 18. versét olvasom. Ahol az Isten szeretete uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára. Sőt, amikor ez a szeretet egészen kiteljesedik, minden félelmet kiőz belőlünk. Ha valaki fél, igazából attól tart, hogy Isten meg fogja büntetni. Az ilyen ember azért fél, mert Isten szeretete még nem töltötte be teljesen. Magyarul nem ismerte meg a kegyelmet. Ha megismertétek a kegyelmet, akkor nincs mitől félnetek. Ezért mondtam, hogy a kegyelem bátorrá tesz. Ha megismerted Isten kegyelmét, nincs mitől félned. Ez egy jó hír? Szerintem jó hír, mert a világ félelmetes. Tényleg minden tele van kihívásokkal. Ákos is tényleg beszélt róla, vannak betegségek, vannak anyagi nehézségek. Mindenféle nehézséggel találkozunk, munkanélküliségtől elkezdve van, hogy a családban vannak feszültségek, emberekkel vannak nehézségek. De hogyha a kegyelmet ismerem, az Isten kegyelmét, akkor nem kell félnem. Hanem akkor bátor lehetek, mert tudhatom, hogy van egy szólom az Atya előtt, ott van a kegyelem királyi széke. Ugyanerről beszélnek ezek az igék, és annyira szeretem, és tetszik nekem, és én bennem az volt, hogy felbátorítsalak ma titeket azáltal, a kegyelem által. Először is, hogy éljetek ezzel a kegyelemmel, hogy legyetek bátrak oda menni a kegyelem királyi székéhez, és utána, hogy ott pedig még jobban bátorodjatok fel, hogy az Isten kegyelme és hatalma által tudjatok uralkodni, mert erre vagyunk elhívva. Majd megyünk ebbe az irányba tovább. Mi már megismertük ugye a kegyelmet. Ezért megszabadított minket az Isten minden félelemtől. Az 1 János 5:4-5 Tehát olvasom tovább. Ami Istentől született, az legyőzi a világot. Ami pedig a világot legyőzte, az a mi hitünk. Látjátok? Egy dolog, hogy megszabadulunk a félelemtől, de utána azt mondja, hogy aki hiszi, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, az legyőzi a világot. Ez már egy bátorság, ez már egy győzelem, ez már egy előremenés. Ez már nem csak az, hogy nem kell félnünk, hanem az, hogy bátrak lehetünk kiléphetni hitáltal. Amen? Ezt nem én mondom, ezt az ige mondja. Azt mondta, hogy ez a hit legyőzi a világot. Ugyan ki más győzhetné le a világot, mint az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Amen. Hiszed, hogy Jézus az Isten fia? Kérdezd meg a szomszédodat. Kérdezzétek meg egymástól. Mindenki. Hát, ha van a teremben, aki még nem tudja, nem hiszi, az a mai nap még eljuthat arra, hogy higgyek. Ha hiszed, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, akkor legyőzöd a világot, Betty. Tudtad? Tudjad? Mindenki, bárki, akárhány éves vagy. Mit jelent az, hogy legyőzöd a világot? Azt jelenti, hogy a problémák nem kell, hogy megállítsanak téged. Mert Jézus Krisztus által van szabadítás, van megoldás, van gyógyulás, van helyreállás, megtérnek az ismerősök, a hegyek a tengerbe ugranak, Jézus azt mondta, a semmiből előállnak a valamik, mert a korintusi levél azt mondja, nem jut eszembe az ige, de szó szerint azt mondja, hogy a semmiből előhívja a valamit, hogy előszólítja a nem levőket, mint meglevőket, hogy meglegyenek. Amen. Isten kegyelme által, én még nem láttam ilyet, de végtagok kinőhetnek elvileg. Azt mondja, hogy előszólítja. Én nekem van egy olyan pár szervem, amit szoktam szólítgatni. Elég sokat kivettek belőlem. És úgyhogy hiányzik egy pár, ezért lettem hős. De lényeg az, hogy lehetséges. Lehetséges. Isten kegyelme által a bénák talpra állhatnak. Isten kegyelme által a vakok láthatnak. Amen. Azért, mert neki hatalma van erre is. Azért, mert itt mondja az ige, hogy az Isten fiai hatalmat kaptak arra, hogy legyőzzék a világot. Zsoltár 61:5-7-et olvasom. Te adtál örökséget annak, aki tiszteli és féli nevedet, ezt mondja a Zsoltáros. Áld meg a királyt hosszú élettel, örökké éljen. Uralkodjon trónján, Isten előtt mindenkor, szeretet és hűség védelmezze. Ez egy Zsoltár idézet különben, de engem pont ezek az igeversek indítottak be, mert szerintem az Ó és az Új Szövetség annyira ugyanarra tanít. Az Ószövetség is arra tanít bennünket, hogy Isten adott nekünk örökséget. Amúgy Jézus elkérte az örökséget, a Zsoltárokból olvashatjuk, hogy add nekem a pogányokat, azt mondta, add nekem a pogányokat, mint örökséget. Hogy örökségül bírjam, hogy ők is az Isten népei legyenek, hogy ne csak az Izrael nép, hanem a pogányok is. És arra ő tanít bennünket az Isten beszéde, majd meglátjátok, hogy elkérjük az örökségünket. Nekünk van örökségünk. Tudjátok, hogy honnan tudom? Az új szövetség, az egy szövetség, amit Isten kötött velünk. Más néven hogy hívják az új szövetséget? Új testamentum, nem? Ilyen egyszerű. A testamentum azt jelenti, hogy végrendelet. Végrendelet. Amit valaki, aki elment erről a földről, hagyott az itt maradóknak azért, hogy éljenek vele. Szerintem senki nem hagy úgy örökséget, hogy azt akarja, hogy a gyerekei ne használják fel. Mindenki, aki örökséget hagy, azt akarja, hogy az örökösök éljenek az örökséggel. Amen. Hát egy elég szép örökséget kaptunk az új szövetségben, amiről a végrendelkező Jézus Krisztus azt szeretné, hogy éljünk vele. Éljünk az örökségünkkel. Éljünk az Isten hatalmával, azzal, hogy Isten gyermekei vagyunk. A János 1.12 azt mondja a Károli fordítás szerint, hogy valakik befogadják őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Amen. Isten öröksége az, hogy Isten gyermekei vagyunk, és hatalmunk van arra, hogy a király fiai legyünk. Amen. Zsolt pásztor a múlt héten beszélt sokat a tékozló fiúról, és szeretnék kapcsolódni hozzá. Amikor a tékozló fiút visszafogadta az atya, akkor mit tett az atya ezzel a fiúval? Pár dolgot tett vele. Felöltöztette, igen, megölelte, átölelte, felöltöztette. Gyűrűt húzott az ujjára. Nagyon ügyesek vagytok, nagyon jól tudjátok már. Gyűrűt húzott, és sarut a lábára. Így van. A gyűrű abban a korban hatalom volt. Az azt jelentette, hogyha felhúzták a fiú ujjára a gyűrűt, a legidősebb fiúnak húzták föl általában különben, hogy onnantól kezdve az apjának a nevében rendelkezhetett. Azzal a gyűrűvel, lehet az olasz mafiózban ma is így van, azzal a gyűrűvel, ha ő lepecsételt valamit, akkor az a rendelet érvényes volt. Eszter könyvében van ilyen különben, hogy Eszter a gondviselőjével megkapták a királynak a pecsétjét, miután kegyelmet kaptak a királytól, megkapták a király pecsétjét, és írhattak rendelkezéseket, amiket kiküldhettek, és a király pecsétjével lepecsételhették ezeket, és úgy rendelkezhettek, mintha ők lettek volna maga a király. Benne van. A kép ugyanaz a kép, ami Istenünk, a mi királyunkról szól és rólunk. Drágáim, a ti kezetekre is fel van húzva ez a gyűrű, mint Isten gyermekeire. Mindegyik kötök kegyelmet kapott Jézustól. Mindegyik kötöknek fel van húzva a gyűrű az ujjára. Mindegyik kötök hatalmat kapott arra, hogy úgy járjatok, mint Isten gyermekei. Amen. Nem látok olyat, ami nem lenne érvényes ránk. Sarut is kaptunk a lábunkra. Mindenben úgy megkaptuk azt a felhatalmazást, azt az örökséget, hogy úgy járjunk, mint Jézus. Amen. 12 tanítványt így küldte ki Jézus, hogy azt mondja, az én nevemben hirdessétek, hogy eljött az Isten királysága. Gyógyítsátok meg a betegeket, űzzétek ki a gonosz szellemeket, tisztítsátok meg a poklosokat, és hirdessétek, hogy térjenek meg, mert eljött az Isten királysága, hogy ők is Isten gyermekeivé legyenek. Minden evangélium végén ott van ez a kiküldés. A 70 tanítványt is kiküldte. Mind úgy küldte ki őket Jézus, mint akiknek egyesével fel van húzva a kezükre a gyűrű, hogy megtehetitek. Tegyétek meg, úgy, mintha én lennék ott. Ti mentek, ti több helyre el tudtok menni, menjetek el, mert Jézus azért nem tette meg itt a földön, már megtehette volna, hogy sokszorozza saját magát, és klónozza, és 120 Jézus ment volna ki Izrael minden részére. És nem olvasunk olyan bizonyságtételt, hogy egyszerre Galileába és Samáriába is Jézus prédikált volna. Megtehette volna? Megtehette volna, de nem akarta megtenni. Mit akart? Azt akarta, hogy az ő gyermekeit, az Isten fiait, akinek elhívta őket, nem csak a tanítványokat, mindannyiunkat, nagyon jól látszik a 70 tanítványban, hogy ők nem voltak ilyen nappal Jézussal, mint a 12, meg később a 120 is megtette ezt, akik megtértek. Mindegyiküket felhatalmazta Isten, és bennünket is. Ugyanígy hatalmaz fel Isten arra, hogy úgy járjunk, mint Jézus, és úgy cselekedjünk, mint Jézus. Amen. Úgyhogy gondoljatok így magatokra, hogy a király gyűrűje van a kezeteken. Kérdés az, hogy megtesszük-e. A másik fordításban nagyon érdekes, a János 1.12-t az egyszerű fordításban is elolvasom. A Károliba egyértelműen úgy van, hogy hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiai legyenek. A egyszerű fordítás úgy fordítja, hogy akik viszont befogadják őt, Jézust, akik hisznek benne, azoknak mind felhatalmazást és lehetőséget adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Ez zavar engem egy kicsit. Pozitív értelemben szerintem jó a fordítás, és az, hogy felhatalmazást kaptunk, az igaz, és az is igaz, hogy lehetőséget kaptunk, csak az zavar engem, tudjátok, hogy ez a mi döntésünk. Hogy tényleg lehet otthon ülni úgy, hogy fel van húzva a gyűrű az ujjunkra, és lehet úgy otthon ülni, hogy gyűrűvel az ujjamon, és elvileg van egy örökségem, és mégsem használom. Lehetséges. És nem bűn így otthon ülni, csak kár, talán, ha egyetértetek velem. Ez egy akkora lehetőség, ez egy akkora kegyelem, hogy élhetünk úgy, hogy használjuk a gyűrűt. Egy akkora kegyelem, hogy használjuk az örökségünket, hogy elkérjük az örökségünket, amit Isten nekünk akart adni. Hogy ez kár kihagyni. Ne legyünk olyanok, akik csak ülünk otthon ezzel a felhatalmazással, és nem használjuk ki azt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Amen. Annyira csodálatos, hogy miénk ez a gyűrű, és miénk ez a hatalom. Kihirdethetjük, hogy bárkinek, aki szeretné, örök élete lehet Jézus Krisztus megváltása által. Kihirdethetem ezen a mai napon itt, hogy bárkinek, aki itt van közöttünk, és még esetleg nem Jézus Krisztusé, ma örök életet kaphat. Ez egy hatalom. Ez egy hatalom. Ahhoz, hogy éljél vele, akárki vagy, ha vagy itt ilyen, nagyon szeretlek, ahhoz neked bátorság kell. Szükséged van bátorságra. Itt látszik, hogy mennyire igaz, hogy a bátorság azért kell, mert bátornak kell lenni, fölemelni valakinek a kezét, és azt mondani, hogy én el akarom ma fogadni Jézus Krisztust. Így van, hogy ez kell bátorság? Amen. Van, aki szeretné ma így elfogadni Jézus Krisztust, és olyan bátor, hogy fölteszi a kezét? Isten áldjon meg. Hatalmunk van arra, hogy azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus által örök életed lesz ma. Már most örök életed van, azt mondja, hogy Jézus, meg vannak bocsátva a bűneid. Van még valaki? Isten áldjon meg téged is. Örök életed van, azt mondja Jézus. És ez egy csodálatos dolog. Istennek hatalma van arra, hogy ilyeneket mondjon, és felruház bennünket hatalommal. Majd a végén gyertek, akkor imádkozunk, megbeszélünk, jó? És Isten kegyelme által ő úgy életet kezdhettek. Azt mondja az Isten szem, hogy újjá szül benneteket, az ő Szent Szelleme által. Dicsőség legyen nekik. Kihirdethetjük, hogy bárki meggyógyulhat a Jézus nevében. Amen. Mekkora hatalom ez? És ez nem az én hatalmam, hanem ez az Isten kegyelme. Az Isten kegyelme, aki meghalt a betegségeinkért. Ő a testében elkordozta a betegségeinket. És ez egy kegyelem, hogy ő már megtett mindent. Nekünk csak annyi a dolgunk, hogy kihirdessük, hogy ma meg lehet gyógyulni. És ha valaki meg szeretne ma gyógyulni, akkor alkalom végén imádkozunk érte, gondolom, aki szokott és szeretne imádkozni a betegekért, előre jöhet, és aki beteg is meg szeretne gyógyulni, előre jöhet, mert hatalmunk van arra, hogy ezt cselekedjük. Amen? És meg is fogjuk cselekedni Isten kegyelme által. Amen? Kihirdetetjük, hogy bárki megszabadulhat, hogyha van olyan megkötözöttség, amiről tud, és nem szeretne abban élni. Kihirdethetjük. Jézus Krisztus azt mondta, megszabadultok az én nevemben. Amen? Ez az ő hatalma, amivel mi csak élünk, mint egy pecséttel. Értitek? Nagyon fontos ez a gyűrű, mert ha tudjátok, hogy rajtatok van a gyűrű, akkor másképp fogtok viselkedni. Akkor tényleg imádkozni fogtok. Akkor tényleg parancsolni fogtok a halottnak, hogyha kell, és olyan a szituáció, hogy feltámadjon. Jó? Ne csináljatok butaságokat. Nem azt mondom, hogy a 99 éveseket támasztátok föl, mert hála Istennek, hogy elmentek az Úr Jézushoz. De kézzétek, olvastam egy bizonyságot, ezt még elmesélem, mert annyira tetszett. Valakinek egy rokona, ő nagyon beteg volt, halálos beteg, és biztos, hogy igaz a bizonyság, mert a volt lelkipásztorom tette föl a Facebookra valamikor, pár héttel ezelőtt. Lényeg az, hogy elindult ahhoz a beteg emberhez az a hívő testvér, mert akarta még hirdetni az evangéliumot neki. Mire odaért, az illető meghalt. Nem sokkal előtte, kevés idővel előtte, de meghalt. És ott volt, hogy ő odament, hogy az evangéliumot hirdesse. És hát ott hagyták kettesbe ezzel a halott emberrel, ő halott rokonával, mert hogy az ápoló ugye hagyott neki időt, hogyha már eljött, akkor ő elbúcsúzzanak, vagy ilyenek. És hát gondolt egyet ez a testvér, és azt mondta, hogy hát én nem ezért jöttem, hanem azért, hogy az evangéliumot hirdessem. És elkezdett érte imádkozni, elkezdett hozzá beszélni, és ez az illető kinyitotta a szemét. És tudta neki hirdetni az evangéliumot. És egy órát élt ez az ember, meghallgatta az evangéliumot, befogadta Jézus Krisztus a szívébe, majd elköltözött örök életre. Istennek ma is vannak ilyen csodái. Szuper, megtapsolhatjátok az Urat! Ez az Úr! Hát mekkora perspektíva, nem? Mekkora jó dolog, mekkora jó dolog. Persze szeretnénk, hogyha esetleg, mit tudom én, még élne x évet, vagy nem tudom, de ez mekkora csoda, mekkora kegyelem. Nagyon tetszett ez a bizonyság, hogy Isten egy egyszerű testvér, ő nem úgy ment oda, hogy ő most halottat fog támasztani, ő a nem tudom milyen nagy szolgáló, eszébe se jutott semmi hasonló. Csak ott volt ebbe a szituációba, és bátor volt a hatalmat gyakorolni, amit Jézus Krisztustól kapott. És amiért elküldte őt Isten, azt a munkát elvégezte. És sikeres volt. Igaz, Andika? Mert ő a sikerről prédikált, hogy ez a siker, mikor befutjuk a pályánkat, és megtesszük, amit Isten bízott ránk. És hatalmunk van azt is kijelenteni, hogyha valakinek bűnei vannak, és Jézus Krisztushoz hozza azokat, akkor azok meg vannak bocsátva. Amen. Ez az Isten kegyelme, ez az Isten akarata. És nekünk nagyon bátraknak kell lennünk, akár használnunk kell ezeket, mert szükségünk van nekünk a gyógyulásra, akár tovább kell adnunk, hogy rajtunk keresztül tovább menjen, mert Isten nem a félelemnek a szellemét adta, hanem a erőnek, szeretetnek, bátorságnak, meg a józanságnak a szellemét. Igen, többféle fordítás van, de a bátorság és a józanság ott van mind a kettőben. Én sokat gondolkoztam már a konferencián, ezen a félelem nélküli életen, hogy az első keresztények azok mennyire bátrak voltak. Annyira elkezdtem ezt látni, hogy igazából az egy olyan bátorság volt, ami nem tudta őket visszatartani semmitől. Hiába volt egy egész uralkodói rendszer, a római császárság, tudjátok, mindenkit, akit elfogtak. Vagy gladiátor arénába küldtek, az oroszlánok elé állítottak, vagy másképp végeztek ki. De mentek és gyűjtötték össze a keresztényeket, tehát milyen üldözés volt az. És mégis ők olyan bátrak voltak, hogy megálltak akár egy egész nagy ítélő bizottság előtt, és Pál ott tett bizonyságot a római császár előtt, a Jézus Krisztusról és a feltámadásról. Annyira kívánom, hogy ez a bátorság bennünk legyen. És hogy ez hiszem, hogy óriási változást hozott. Megváltoztatta az egész történelmet. De ma is meg tudja változtatni a történelmet. Én hiszem különben, hogy ezt a munkáját a Szent Szellem ma végzi, nem csak a mi gyülekezetünkben, hanem mindenféle gyülekezetbe, egyházba, felekezetbe, és így fogja átformálni ezt az országot. Ez lesz az ébredés. Ha így felbátorodik az Isten népe, és ilyen bátran hirdeti az evangéliumot, és ilyen bátran elkezd kimenni az utcára, és hatalommal imádkozni az emberek megtérésért, gyógyulásáért, stb. Én nem hiszem, hogy Jézusnak probléma az, hogy megtérjenek az emberek, vagy ébredést hozzon ebbe a városba. Amen. Ha megígérte, ő meg tudja cselekedni? És ő megígérte nekünk már nagyon sokszor. Amen. Itt tartok a legvégén, ne adjátok fel. Nekünk is van örökségünk, ahogy Ábrahámnak is volt, amit itt hagyott ránk Jézus. Akkor már csak egy utolsó ige, amit ti is nagyon jól tudtok. Máté 28:18-20-ig tudjátok, hogy Jézus azt mondja, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Ezért menjetek, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Amen. Azzal a hatalommal küldött ki bennünket Jézus. Minden örökséget nekünk adott. És éljünk ezzel a hatalommal, és legyünk bátrak. Amen. És a kegyelem tegyet titeket bátrakká. Gyertek, álljatok fel, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy te hatalmat adtál nekünk. Az Isten gyermekeinek a hatalmát. Azt a hatalmat, amit mi nem kaphattunk volna meg senkitől, sehogyan sem, mert te az idők előtt eltervezted, hogy a kegyelmedbe fogsz fogadni bennünket. Olyan csodálatos dolog, hogy befogadtál bennünket a te kegyelmedbe, hogy a királyi széked, a trón székedet így hívják, hogy a kegyelem királyi széke. Köszönöm Istenem, hogy ehhez jöhettünk, és hogy egy új életet adtál nekünk, egy örök életet. Köszönöm Istenem, hogy mint a te gyermekeid, királyfiakként és királylányokként élhetünk. Gyűrűt húztál az ujjunkra, ami azt jelenti, hogy élhetünk azzal a hatalommal, a királyi hatalommal, ami a tiéd, Jézus Krisztus. És élhetünk abban a kegyelemben, hogy a te gyermekeid vagyunk. És megbocsátottad minden bűnünket. Köszönöm, hogy meghaltál értünk. Meghaltál a betegségeinkért. Meghaltál a erőtlenségeinkért. Meghaltál a hibáinkért. Meghaltál mindazért a problémáit, ami az embernek az életében ott volt. A butaságunk, a tévedéseink, a felfuvalkodásunk, hogy többet gondoltunk magunkról, mint amik vagyunk. Attól, amit Ádám gondolt, és Éva, hogy valamit elzártál volna tőlük. Mindenért te, Jézus Krisztus, megfizetted az árat, és meghaltál, és fel is támadtál, azért, hogy a te gyermekeiddel együtt lehessél. Köszönöm, Jézus, a feltámadásodat és az életedet, és köszönöm, hogy ebben az új életben járhatunk. Köszönöm, hogy új életet akartál adni nekünk, és új életet akarsz adni ennek a két testvének is, aki ma befogadott téged. Köszönöm, hogy új életet akarsz adni ennek a városnak, és felbátorítod a te gyermekeidet, hogy kimenjenek, és hirdessék azt, hogy van kegyelem, van örök élet, van élet Jézus Krisztus által, és hogy Istennek hatalma van megváltoztatni a dolgokat. Istenem, köszönöm neked, hogy élhetünk a te szeretetedben, a te kegyelmedben, és minden dicsőséget neked adhatunk, Jézus. Nagyon szeretünk téged. Nagyon szeretünk, Jézus. És megáldalak titeket a Jézus Krisztus nevében, hogy az Isten szent szelleme jelentse ki az ő hatalmát a szívetekben, az életetekben, azokat az ajándékokat, amiket ő eltervezett és odaadott az életetekbe, hogy felgerjedjenek ezek az ajándékok, és legyetek bátrak az ajándékaitokat használni, hogy betegekre vessétek a kezeteket, és azok meggyógyuljanak, hogy az evangéliumot úgy hirdessétek, hogy sokaságok térjenek meg. Hiszem, hogy vannak itt evangélisták, akik arra vannak elhívva és megajándékozva, hogy tömegek előtt hirdessék az evangéliumot, és tömegek meg is térjenek. Van ajándékotok arra, hogy az embereket tanítsátok, felépítsétek, hogy pásztoroljátok, hogy imádkozzatok értük, hogy a Szent Szellemet befogadják az életükbe. Van ajándékotok arra, hogy segítsétek az embereket, hogy a szükségeik be legyenek töltve, hogy imádkozzatok, hogy munkahelyek álljanak elő, hogy imádkozzatok, hogy a kapcsolatok rendbe jöjjenek. Van erőtök is, hatalmatok Jézus Krisztus által, hogy változást hozzatok ebbe a világba, az ő dicsőségére, az ő kegyelme által. Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek. Jézus veletek van minden napon a világ végezetéig. Amen.